Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ma esti együttlétünk kezdetén a 372. énekünk első 4 versét énekeljük el. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy elhoztál bennünket ma este is, azért, hogy szóljál hozzánk a te igédből, és azért is, hogy formáld a mi hívő életünket. Azért is, hogy magasztaljunk téged ebben az órában is, aki meghaltál értünk a Golgota keresztjén, aki föltámadtál a sírból harmadnapon, aki fölmentél a mennyekbe és ülsz az Atya Istennek jobbján. és onnan leszel eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hadd magasztaljunk téged, akinek kezében van minden hatalom menjen és földön, aki foglalata vagy minden tökéletességnek. Te magad vagy az igazság, az élet, az örök élet. Te vagy a békesség, te vagy a boldogság maga. Kérünk téged arra, Urunk, most, hogy ne csak a mi magasztalásunkat hallgass meg, hanem a mi könyörgésünket is, amikor kérünk tőled bocsánatot. Sokféle bukásainkért, bűneinkért, amikkel megszomorítottunk téged. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg most bennünket, és kérünk arra is esetezve, hogy adj a szívünkbe csöndességet és békességet, hogy megérthessük, meghallhassuk, amit mondani akarsz nekünk. Szent lelked által nyisd meg előttünk ma este is az igédet, és szívünket is nyisd meg az igéd előtt, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk annak. Kérünk, hogy áldásod nyugodjék meg rajtunk ezen a pünkösdi előkészítő alkalmunkon. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből olvassuk, a harmadik rész első versétől a hatodik versig terjedő szakaszból. Annak okáért feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van, Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami báványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Kedves testvérek, tegnap ennek az ige szakasznak az első három versével foglalkoztunk, és megértettük, hogy a Szentlélek egy parancsot helyez a szívünkre, nevezetesen azt, hogy az odafelvalókkal törődjünk, és az odafelvalókat keressük. Most egy kicsit tovább lépünk, és egy újabb parancsot veszünk tekintetbe. Ez a parancsolat pedig így hangzik, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Tegnap elmondtam, hogy az Úr Jézus példáját követve tulajdonképpen az apostol valahányszor a hívő embereknek erkölcsi parancsot ad, mindig az Úr Jézussal való közösségükre appellál. Mindig erre hivatkozik. Ti csináljátok ezt és ezt azért, mert az Úr Jézussal ti egyek vagytok. Hitáltal egyesültetek. Ő a lelkét adta nektek, és a lelke által veletek van. Egy közösségetek van a Krisztussal. Ezért csináljátok ezt, vagy azt, vagy amazt. És ezt meg ezt kerüljétek. Tegnap is hallottuk, hogy elhangzik a parancs, az odafelvalókat keressétek. Miért? Hát mert azért, mert a Krisztussal ti egyek vagytok, akivel együtt meghaltatok, akivel együtt föltámadtatok, és aki fölment a mennybe, és magával vitt oda benneteket. És egészen magától értetődő dolog, hogy ti nem a földiekre koncentráló életet élhettek, hanem a mennyeiektől meghatározottan, az odafelvalóktól meghatározottan kell élnetek a földi életeteket. Azok kellenek, hogy az elsőbséget, a prioritást, a hangsúlyt jelentsék az életekbe, és csak utána következhetnek a földi teendőitek. Különben, ha megfordul a kocka, akkor a földiek betöltenek benneteket feszültséggel, idegességgel, tisztátalansággal, sokféle nyomorúságot hoznak az élet. Nézzetek odafel, törődjetek a fenti dolgokat, Krisztus is ott van, akiben az életetek ott van elrejtve az Istenben. És itt a ma felolvasott részletben is, a ma felolvasott parancssal kapcsolatban is hivatkozik az apostol a hívőknek az Úr Jézussal fennálló közösségére, amikor azt mondja, hogy na az a Krisztus, aki most odafent az Isten jobbján van, és uralkodik, egy napon megjelenik dicsőségben. És ti is vele együtt fogtok megjelenni dicsőségbe. A vele való közösségetekből fakadóan meghaltatok vele, föltámadtatok vele, fölvitt benneteket a mennybe, elrejtett az Istenbe, és amikor majd megjelenik újra, mert másodszor is visszajön, vele együtt fogtok ti is megjelenni abban a dicsőségben, amiben ő maga megjelenik. Ezért öldököljétek meg a földi tagjaitokat. Nézzük tehát most, hogy mire szólít fel bennünket ma este az ige. Hivatkozva arra, hogy egyszer megjelenik Jézus, és vele mi is dicsőségbe fogunk megjelenni. Mi következik ebből? Az következik, hogy öldököljétek meg a földi tagjaitokat. Egyszer dicsőségbe fogtok, tökéletességbe, szentségbe, makulátlan állapotba fogtok megjelenni együtt a Krisztusra, mert ő is makulátlan, szent, tökéletes állapotba, dicsőségbe fog megjelenni, és ti is vele együtt így fogtok megjelenni. Éppen ezért kell már itt a földi életetek során harcolnotok, tusakodnotok, öldökölni a földi tagjaitokat. Hát ez a felszólítás ma este kell, hogy így a szívünkbe vésődjön a lélek által. Hát mit is jelent ez a felszólítás? Az öldököljétek szó az azt jelenti, hogy öljétek. Öljétek. Egy folyamatos cselekvést jelentő szó ez az eredeti nyelven. Olyan cselekvést jelez, amitre mindig folyamatosan szüksége van a hívő embereknek. Jézus Krisztus tanítványainak. Folyamatosan kell ölniük az ellenfelet, mert az ellenfelet nem lehet végképpen megölni. Egy embert meg lehet ölni, úgyhogy az már nem marad életbe utána, az meghal. De azt az ellenséget, akivel a hívőknek kell folyamatosan szembeszállni, azt nem lehet így elintézni, hogy így mondjam, egy csapásra. Hanem azt állandóan ölni kell. Állandóan ölni kell, állandóan véreztetni kell, állandóan kell a halálhoz közel segíteni, a halálhoz közel nyomni. Ha nem csinálják ezt a hívők azzal az ellenséggel, akkor az állandóan fölelevenedik, megelevenedik, és új erőre, életre kap, és elkezd virágozni, és hatalmába veszi őket. Ezért folyamatosan ölni kell. Ebből a szóból egyébként az is úgy elénk jön, hogy hát amit ölni kell, az egy igen veszélyes dolog. Mondjuk a gyerekek ugye a sárkányokat szokták ölni, és sokszor az igazságszolgáltatás a veszélyes embereket kell, hogy megölje. Itt is az apostol azt akarja érzékeltetni velünk, hogy itt egy olyan határozott, világos, eltökélt fellépésre van szükség, amit nem lehet máshogy kifejezni, csak így, hogy ölni kell. Ölnünk kell. Valahol érvényes az a parancs, hogy ne ölj, de itt nem érvényes. Azzal szemben, amit majd mindjárt megértünk, hogy mi, azzal szemben így kell föllépni minden hívőnek. Ölnünk kell egyfolytában, gyilkosoknak kell lennünk egyfolytában. Egy olyan sötét ellenség van, amit nem lehet igazán megölni itt a földön, de folyamatosan kell apasztani az erejét, és gyilkolni kell. Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat, mondja az apostol. Na hát itt van az ellenség, a földi tagjaink. A testrészeink, magyarul. Testrészeink. Na hát akkor mit is kell csinálni? Kérdezzük az apostolt. Ölni kell a testrészeink, mit csináljunk velük? De vagdossuk őket, vagy égessük őket, vagy éheztessük, vagy szomjaztassuk, vagy korbácsoljuk a testrészeinket, vagy egyéb ilyen aszkétikus módszerekkel kínozzuk a testünket, hogy megszabaduljunk a hatalmától. Nyilván nem erről van szó, bár az egyház történelem során sokan így értelmezték ezt az igét, de rosszul értelmezték. Nem erről akar az apostol beszélni, hanem Pál egyszerűen egy irodalmi formát használ, amit így fejeznek, hogy metonímia, azt jelenti magyarul, hogy névcsere, költői névcsere. Testrészeket mond az apostol, az azokat használatba vevő szívbeli bűnök helyett. Mondhatná szívbeli bűnöket is, de nem azokat mond, hanem testrészeket mond. Amikor tehát a földi tagok ölésére szólít fel, akkor nem a testi végtagjaink elleni küzdelemre, vagy azok bántására, megsértésére szólít fel, hanem arra, hogy a szívünkben lakozó bűnök ellen megalkuvás nélkül radikálisan, állandósuló módon harcolnunk kell. Gyilkolnunk kell a szívünkben, a lelkünkben lakozó bűnöket, bűnös indulatokat, istentelen vágyakat, amiket majd mindjárt elmond, hogy mik ezek. Ezek a szívünkben lakozó sötét dolgok, indulatok, vágyak, gondolatok, ezek mindig a testrészeinken keresztül szivárognak be ebbe a világba. Tehát a bűn az ott benn maradna, ha nem lennének testrészeink, de van nyelvünk, van szemünk, van fülünk, van kezünk, van lábunk, és van még egyéb testrészünk is, amit föl tudunk használni arra, pontosabban amiket a bennünk lakozó bűn fölhasználhat arra, hogy manifesztálódjon ebben a világban. Belépjen a világba. Ezért mondja Pál, hogy a ti testi tagjaitok ellen kell harcolni, de elsősorban nem a testről van szó, hanem az azokat fölhasználó, belső lelkünkben megbúvó, sötét, istentelen ösztöneinkkel, vágyainkkal, indulatainkkal van az apostolnak baja. Hát ezt az ellenséget, a bennünk lakozó gonoszt, a bennünk lakozó bűnt, rosszat állandóan gyilkolnunk kell. Állandóan ölnünk kell. Öldököljétek a ti földi tagjaitokat. Ennek az értelmezésnek a helyességét alátámasztja az, hogy Pál, illetve a Szentlélek azonnal bűnöket sorol föl. Azonnal bűnöket sorol föl, melyek nyilván a testrészeinkhez kapcsolódnak. És nézzük, hogy a Szentlélek milyen bűnöket nevez meg. Hát úgy látjuk, hogy a bűnöknek két területét választja ki először is. Az egyik az élvezett vágy területe, és ide tartozó bűnöket nevez meg, a másik pedig a bírvágynak a területe. Nézzük az élvezett vágy területét. Négy bűn nevez meg az apostol. Paráznaság, tisztátalanság, bujaság és gonosz kívánság. Négy fogalom, ami mind a nemiségnek, a szexualitásnak a területére tartozik. Egy csokorba köti az apostol őket, nem csak itt más bibliai helyeken is, mert jelezni óhajtja, hogy ezek egymással szorosan összekapcsolódnak. Egymással együtt vannak ezek a dolgok az ember lelkében, szívében. A paráznaság, ez az első. A paráznaságnak nevezi a Biblia a házassági kereten kívül minden szexuális kapcsolatot. Paráznaság. Tisztátalanság. Azt mondják, hogy ez a természetellenes szexualitás, aminek manapság ugye sok felé tanulni lehetünk. A bujaság, amikor valaki csak a szexualitásra gondol, és csak a nemiséggel jár az esze, és állandóan ezeknek a vágyainak a kielégítését hajszolásza, keresgéli bármilyen módon. És a gonosz kívánságok pedig olyan Isten által károsztatott nemi vágyakat jelent, amik akár a képzelet, akár elgondolás szintjén úgy megfogalmazódik sok embernek a fejébe. Tehát az apostol azt mondja, hogy ezek bizony, kedves kolossébeli testvéreim, ezek ott vannak bennetek is, ezek ott vannak bennetek is. És ezeket saját magatokban öldökölni kell, mert különben ezek a belső, szívetekbe meghúzódó, Istennek egyáltalán nem tetsző indulatok, vágyak, gondolatok kitörnek, és a testi tagjaitokon keresztül manifesztálódnak, kézzelfoghatóvá válnak a világba. Nem prűd, hogy így mondjam, az apostol. Nem prűd vagy, tehát nem egy ilyen álszemérmes valaki, hanem ilyen szókimondó, egyértelműen beszél, és nagyon jól tudja, hogy az ő kolossébeli kortársainak, hát a korábbi életében, még előtt még Krisztushoz tértek volna, ezek a bűnök, hát napirenden voltak. Napirenden, hát ezek görögök voltak, nem kell a görögöknél a testkultusz és ez a kicsapongás, hogy így mondjam, a szexuális nemi kicsapongás, ez a természetesnek számított hova tovább, ugye? És ezek a kolossébeliek, ezekben a bűnökben ugyanúgy benne éltek. Ezeket az érzéseket, gondolatokat magukba ápolgatták, ezeket hordozgatták, és aztán ezeket, amikor kellett, akkor úgy kiengedték magukból, és aztán csinálták, amit csináltak. Na most Pál tudja azt, hogy ezek az emberek már most megtértek a Krisztushoz. De ez nem azt jelenti, hogy akkor mindezektől a dolgoktól így egy csapásra megszabadultak, ugye? Most már aztán ilyenek nincsenek bennük, kiirtódtak belőlük gyökeresen. Nagyon is tudja, hogy ott vannak bennük. Lehet, hogy beszéltek is ezekről a dolgokról Pál apostolnak, vagy Tudta ő ezt a saját maga tapasztalatából is. Most azt mondja nekik, hogy hát ezek ott vannak bennetek, én tudom. Harcoljatok ellenük. Öljétek őket! Öljétek őket! Folyamatosan, állandó jelleggel! Hogyha ölitek őket, akkor elvesztik az erejüket. Ha állandóan nemet mondotok rájuk, megtagadjátok ezeket, mindig újra és újra szembefordultok velük, akkor nem tudnak erőre kapni. Ha már első mozdulásukba a fejükre tapostok, mint ahogy Medgyessy Pál mondja a Praxis Pietatisból, hogy a kis kígyóknak a mindjárt kiskorukba kell a fejükre taposni, hogy akkor még könnyebb őket elintézni, nem kell megvárni, hogy megnőjenek, mert akkor már nehezebb velük elbánni. És a kígyót, sőt még a legjobb, amikor a tojásban van, akkor kell elpusztítani. Így mondja, a bűnök ellen is minél korábban kell harcot kezdeni. Mihelyest az ember észreveszi magába ezeknek az Isten által kárhoztatott érzéseknek, indulatoknak, fantáziáknak a mozdulását, azt mondja az apostol, öld meg őket. Vagd a falhoz, mondja a Medgyessy, vagd a falhoz a tojást. És taposd a kiskígyónak a fejére, mielőtt még megnőne. Nos, nyilvánvaló, hogy itt talán nem is kell már közöttünk mondanom, hogy a nemiséget önmagában az apostol nem kárhoztatja egyáltalán. Ő ismeri a Bibliát, és tudja, hogy az Istennek az ajándéka. És azt is tudja az apostol, hogy ezt az Isten által teremtett férfinek és nőnek adta. Akiket egymással a házasság rendjébe, a házasságba összekötött. És ott arra szolgál, hogy egy férfi és egy nő a szeretet egységben összeforjanak egymással. És a kapcsolatuk elmélyüljön, testileg, lelkileg, szellemileg is egyé váljanak, egyre jobban lesznek ketten egy testé. Pál tudja, hogy ez Isten ajándéka, de azt is látja, hogy mennyire ezektől a keretekből kiemelni akarja az ember ezt a dolgot. A romlottságánál fogva, a lelkének az üllöttségénél fogva. Hát szálljatok szembe a lelketeknek ezzel az üllöttségével, mondja az apostol, és öljétek ezt. A másik dolog, a másik bűnterület, amit így előhoz az apostol, ez a bírvágynak a területe. Azt mondja, a fösvénység, ami bálványimáda, fösvénység. Ez a fösvénység, ez az eredeti szövegben azt jelenti, hogy minél többet akarok bírni, minél több bírás, minél több jónak, javaknak, anyagi javaknak a birtoklása. Fösvény, ember, aki minél többet akar bírni. Aki az anyagiaktól vár aztán mindent, a békességét, a boldogságát, mindent az anyagiaktól remél, az anyagiaktól vár. És, hogy így mondjam, imádja ilyen értelemben az anyagiakat, amelyeket Isten helyett imád. Amelyek Isten helyén vannak az ő életében, mert Isten kellene, hogy adja neki a békességét, a boldogságát, az örömét, a szabadságát, és nem az anyagiak, de az ember az anyagiaktól várja. Ez a fösvény ember. Most abban a világban ugyanolyan materialisták voltak az emberek, a kolossébeliek, azok materializmussal találkoztak mindenhol maguk körül. A görögök között voltak ugyanilyen idealista filozófusok is, de a köznép, hogy így mondjam, az ott is materialista volt, gyakorlatilag materialista. Élvezzük a földi élet javait. Minél több van, annál jobb. Ezek adják nekünk a kényelmet, az örömöt, a békességet, a boldogságot. És nem törődtek ők az Istennel, és ezek a kolossébeli hívők is, mielőtt még hívők jelentek, ugyanebbe éltek ők is. Ugyanebbe, és amikor hívők lettek, ugyancsak bennük maradt ez a fösvénység indulata is. Ez a minél többet bírni akarás vágya, ösztöne, hogy gyűjtögessünk magunknak, saját, mert ez a lényeg, hogy ez meglegyen, az meglegyen, ilyen legyen, olyan legyen. Hát azt mondja az apostol, hogy álljatok meg, ti már hívők vagytok. Ha észreveszitek a fösvénységet, ami bálványimádás, azonnal taposatok rá, mint a kiskígyóra. Azonnal vágjátok a falhoz a tojást, mielőtt még kikelne a kiskígyó. Öljétek meg magatokba az anyagiasságot. Mert ez egy súlyos bűn, bálványimádásnak a bűne. Döfjetek bele ebbe. Öldököljétek állandóan magatokba ezt az indulatot. Mert ezek a dolgok se a nemi, szexuális jellegű tisztátalanságok, se az anyagi jellegű tisztátalanságok nem illenek azokhoz az embereknek, akik Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésekor vele együtt fognak megjelenni. Ti ott lesztek. Hát hogy akartok ti ott megjelenni ilyen bűnökkel terhelten? Hogy élhettek ti ilyen bűnökben benne, miközben várjátok Jézust, és remélitek, hogy majd ti is az ő dicsőségében osztozkodva vele az ő tökéletességében fogtok majd megjelenni. Öljétek ezeket a dolgokat. Most ezek a dolgok, testvérek, ma is ugyanígy vannak. Nem is tudom, hogy kell különösen alkalmazni magunkra. Mert ha ma is körülnézünk a világba, és látjuk az embereket magunk körül, hát na mit változott a világ? Mit változott? Ha magunkban nézünk, mit változott a világ? Mit változott az ember? Nem ott van bennünk is, testvéreim, ez, hogy az élfajhászás és az anyagiasság. Állandóan ezek a bűnök, meg más egyéb bűnök is, az apostol még majd felsorol egy párat, de ez a két terület, ez állandóan ott ütik föl a fejüket, hol ez, hol ez, hol amaz. És akarják a testünket, a tagjainkat felhasználni arra, hogy belopakodjanak a családunk életébe, a munkahelyünk életébe, a társadalom életébe, a közösségek életébe, ahol Isten állított minket. Isten azt mondja nekünk, az Úr Jézus azt tanítja nekünk az ő lelke által, hogy nekünk is ölni kell ezeket a bennünk élő, Istennek nem tetsző indulatokat, vágyakat, ösztönöket, erőket. Első mozdulásukba szembe kell velük szállni, és gyilkolnunk kell, öldökölnünk, döfködnünk kell őket állandóan. Azt mondva, hogy én arra készülök, hogy Jézus Krisztussal, az én dicsőséges megváltómmal együtt megjelenjek azon a napon dicsőségben. Méltó, hogy már most kiír csak, hogy így mondjam, idézőben magamból mindent, ami nem méltó hozzá. És hozzám sem méltó. Mert én, aki egyszer dicsőségbe fogok megjelenni, nem méltó hozzám, hogy ezekbe a dolgokba merüljek bele, és ezekben éljek. Mint hívő emberhez nem méltó. Hozzám az a méltó, ami a Krisztusban van, az ő tisztasága a méltó, az ő szentsége a méltó. Nekem olyannak kell lennem, mint ő, és ha az ember ezt megérti, testvéreim, akkor mindjárt kezdi az Úr Jézust kérni, segítségül hívni, hogy Uram, hát jöjj segítség, és légy segítségül nékem. És itt kapcsolódnék oda, amit tegnap mondtam, hogyha mi az odafelvalókkal törődünk, és az odafelvalókat keressük, akkor majd ő ad nekünk erőt ahhoz, hogy ezeket a dolgokat legyőzzük magunkba. Ad erőt ahhoz, hogy valahogy ledöfködjük magunkba ezeket a dolgokat. Újra meg újra. És ne hagyjuk őket megerősödni és felnőni. Ha az odafelvalókkal nem törődünk, és azokat nem keresünk, akkor elapadnak a mi erőink, és ezek a dolgok pedig egyre nagyobb erőre kapnak bennünk. Ezért kell ez az első felszólítás, az odafelvalókat keressétek, mert ha azokat keresitek, és azokkal törődtük, majd lesz erőtök öldökölni a ti földi tagjaitokat is, különben nem. Imádkozzatok a lélek által, kutassátok az ígét Jézus dolgaiba, Jézus gondolataiba, Jézus személyére csodálkozzatok rá, merüljetek bele, az odafelvalókra koncentráljatok. És majd ő megerősít benneteket arra, hogy itt a földön gyilkosok legyetek. És öljétek azt, akit meg, amit ölni kell magatokba. Folyamatosan. Az apostol azért itt még emlékezteti a hívőket arra, hogy azért fontolják meg, hogy ezeket a bűnöket az Isten nem nézi közönösen. Nem, hanem azt mondja, hogy ezek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Tehát a nemiség területére tartozó és a fösvénység, anyagiasság, bírvágy területére tartozó bűnök miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Vagyis, hogy ugye Isten haragját vívják ki, gerjesztik föl azok az emberek, akik ezekbe a bűnökbe, ezeket hagyják magukba virágozni, hogy így mondjam, és hagyják, hogy ezek éljenek, és a testi tagjaikat is eszközként használják. Az Isten haragja van ezeken az embereken. Büntetés éri utol őket majd a haragnak a napján, mondja másutt az apostol. És ez az egész dolog, kikre jellemző? Az engedetlenség fiaira. De ti nem vagytok az engedetlenség fiai. Ti az Úr Jézusnak a gyermekei vagytok, ugye? Hát az, hogy lehetséges, hogy az Isten gyermeke az ugyanabba él, mint az engedetlenség fiai, akik magukra húzzák az Isten haragját? Tehát előfordulat, de ti is magatokra húzzátok az Isten haragját. Mi is magukra idézzük az Úr haragját, mert ő azt se hagyja hidegen, ha mi csináljuk ezeket, ha én csinálom ezeket a dolgokat. Ítéletét gerjesztjük fel, és utol is ér bennünket, ha csak nem kezdünk méltón viselkedni ahhoz az állapothoz, ami vár minket, és ahhoz a Jézushoz, akivel összeforrott az életünk, aki magával vitt minket a halálába, a feltámadásába, az Istenbe, és aki velünk együtt fog megjelenni majd az ő dicsőségében az utolsó napon. Kedves testvéreim, azt tudom így befejezésül mondani, hogy emlékezzünk vissza a kiindulási tényre. Jézus dicsőségben fog megjelenni, és vele együtt az övé is, ez a tény. Éppen ezért kell törekednetek arra, itt jön a felszólítás, hogy ti is szentül éljetek, és dicsőségben éljetek. És harcoljatok a bűnök ellen, amiket itt fölemlített az apostol, teljes határozottsággal és eltökéltséggel. Legyetek így felkészülve arra a napra, amikor dicsőségbe és tökéletességbe fogunk állni együtt a mi dicsőséges Urunkkal. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, te mindenkor ismerted az emberi szívet és lelket, és tudod azt is, hogy mi lakik mi bennünk. Nagyon jól tudod azt, hogy bennünk is ugyanezek az istentelen, bűnös indulatok, ösztönök, vágyak, erők élnek. És látod, hogy újra meg újra felütik a fejüket. Urunk, köszönjük, hogy arra szólítottál most minket, hogy gyilkoljuk, öljük magunkban ezeket a dolgokat, kímélet nélkül. Köszönjük néked, hogy figyelmeztettél arra, hogyha ezeket elengedjük, ha ezeket szabadjára engedjük, ha ezeket ahelyett, hogy ölnénk, még táplálgatjuk magunkban, akkor ezzel a te haragodat vonjuk a fejünkre, az életünkre. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg bennünket, és bocsáss meg, ha elbuktunk volna az elmúlt időkben ezekben a dolgokban, és add meg, Urunk, hogy szüntelenül a szemünk előtt lebeghessél te a maga dicsőségében és szentségében, és hadd lássuk, Urunk, hogy a mi életünk veled összeforrott élet, és amikor te visszajössz, a mi életünket is előhozod majd, és veled együtt ott lehetünk osztozva a te dicsőségedben, a te tökéletességedben. Urunk, értesd meg velünk, hogy méltatlan dolog, hogy mi ezeket a bűnöket engedjük magunkba fölnőni, és fölelevenedni, és felnövekedni. És az a méltó, hogy ezeket öljük, gyilkoljuk. Urunk, adj nekünk ehhez erőt. Erősíts meg bennünket erre. És ne engedd azt, hogy valahogy beletörődjünk abból, hogy mi ilyenek vagyunk, és nem is lehetünk másmilyenek. Ne engedd, hogy a sátán ezzel becsapjon bennünket. Hadd értsük meg, hogy te megerősítesz arra, hogy mások legyünk, hogy olyanok legyünk, mint te. Köszönjük, hogy már most azt akarod, hogy kiábrazolódjon rajtunk a te tökéletességed és szentséged. Hadd engedjük, hogy lelked és te magad erre ösztönözzél bennünket ma is. Köszönjük, hogy szívünkre helyezed ma este, hogy öldököljük a mi földi tagjainkat, a bennünk lakozó tisztátalanságokat, kímélet nélkül, folyamatosan. Segíts ebbe bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg most a mi szívünkben igéidet, és áld meg a mi családjainkat, esteinket, holnapi napunkat. Kérünk, hogy készítsd el a holnap esti találkozásunkat is, és áld meg a vasárnapi, hétfői ünnepet, az úrvacsorai közösségünket. Készítsd el, Urunk, a hétvégét a te egész néped számára, és tedd áldott alkalommá ezt a pünkösdöt. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen.
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat.
Amen.
Kedves testvéreim, hirdetem, hogy ha Isten segít minket, akkor holnap este is találkozhatunk ugyanebben az időben. Hirdetem, hogy vasárnap és hétfőn 9 órakor lesz Isten tisztelet úrvacsora osztással, mind a két alkalommal. Pünkösd másnapján, hétfőn, az Isten tisztelet után kimehetünk a kübekházi vadászházba, ahol szeretnénk egy valami rántott húst sütni, és akkor ott megebédelni, együtt lenni, beszélgetni, játszani a gyerekekkel. Tehát ez a megszokott kis családi napunk. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne kijönni, és nem tud kijönni, azt kivisszük autóval. Úgyhogy szóljon nyugodtan a testvérek közül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 372. énekünk, 5., 6. és 7. versét. Az 5. vers így kezdődik: vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosítsd meg elménknek nagy sötétségét.